Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Szent Józseftől tanuljuk meg, hogy alázattal tegyük Isten akaratát, buzdít Ferenc pápa. A katolikus nevelésügyi kongregáció 3 új útmutatót adott ki az egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozóan. Örvendjetek! Janka Ferenc atya elmélkedése advent 3. Gaudete vasárnapjára. Ferenc pápa. Szent Józseftől tanuljuk meg, hogy alázattal tegyük Isten akaratát. A szerdai audiencia végén a pápa kitért legújabb apostoli levelére, amellyel meghirdette a Szent József évet. Fohászkodjunk oltalmáért az egyház számára ebben az időszakban.
Ieri è stata pubblicata una lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, che 150 anni fa è stato dichiarato patrono della Chiesa Universale.
Patris Corde, atyai szívvel kezdetű apostoli levelében december 8-ától egy éven át tartó jubileumot hirdetett a pápa Szent József tiszteletére, akit 150 éve nyilvánított boldog 9. Pius pápa az egyetemes egyház védőszentjévé. Szerdán délelőtt katekézise felolvasása után a híveknek méltatta Jézus nevelőapja Mária jegyese életét és küldetését.
Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza.
Isten legdrágább kincseit, Jézust és Máriát Szent Józsefre bízta, ő pedig teljes hittel, bátran és gyöngéden, atyai szívvel válaszolt Isten megbízására.
Invochiamo la sua protezione sulla Chiesa in questo nostro tempo e impariamo da lui a fare sempre con umiltà la volontà di Dio.
Fohászkodjunk oltalmáért az egyház számára ebben a mostani időben, és tanuljuk meg tőle, hogy mindig alázattal cselekedjük Isten akaratát. A pápa által meghirdetett Szent József év 2021. december 8-áig tart. Az apostoli penitenciária dekrétuma rendelkezik a szentévi búcsú elnyerésének szokásos feltételeiről, melyek a szentségi gyónás, szent áldozás és ima a pápa szándékára. Az üdvtörténetben jelentős szerepet kapott Szent József, akit a keresztény nép mindig nagy szeretettel vett körül. Ezt mutatja a világszerte elterjedt, nagy számú szerzetesi közösség, konfraternitás, egyházi csoport, mely nevét viseli, követi lelkiségét, nem beszélve a hívők sokaságáról, akik nagy tisztelői Mária jegyesének. Olyan apa, aki képes volt háttérbe húzódni, hogy élete középpontjába Jézust és Máriát állítsa. Ferenc pápa apostoli levelében megállapítja, hogy sajnos ma gyakran a gyerekek apátlan árvák, mert az apjuk nem képes bevezetni őket az élet tapasztalatába, anélkül, hogy visszatartaná, vagy birtokolná őket, megtanítva nekik a szabad, felelős döntéshozatalt, hogy elinduljanak az életbe. A világnak ma apákra van szüksége, és nem uralkodó gazdákra, akik mások birtoklása által akarják önnön ürességüket kitölteni. Világunk elutasítja azokat, akik összekeverik a tekintélyt a tekintély elvűséggel, a szolgálatot a szolgalelkűséggel, az elnyomással. A világ nem kér a segélyező szeretetből, a pusztító erőből. Minden valódi hivatás ugyanis az önátadásból ered, nem torpanhatunk meg a puszta áldozatvállalás logikájánál.
A katolikus nevelésügyi kongregáció 3 új útmutatót adott ki az egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozóan. Az előírások a felsőfokú intézményeket érintik, és szabályozzák a társult intézménnyé válásukat, további szorosabb integrációjuk megvalósítását és az affiliáció folyamatát. Zani érsek, a vatikáni dikasztérium titkára, az instrukciók kapcsán elmondta. Meg akarunk felelni a mai kihívásoknak, és azt szeretnénk, hogy az egyházi tanulmányok kövessék az egyház lendületét az új missziós lelkület irányába. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció három új útmutatója Ferenc pápa 2017. december 8-án közzétett Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciója nyomán született, amely az egyházi egyetemeket és fakultásokat érintette. A három új dokumentum célja, hogy válaszoljon a hálózatépítés igényére a felsőoktatási intézményekben, az önmagából kilépő és missziós egyház megteremtése érdekében. Ez nagy feladat az egyházi tanulmányok tudományterületei és az intézmények számára is, olvasható a dokumentumban. Az útmutatók célkitűzése az is, hogy elősegítse a felsőoktatási intézmények fejlődését és megfelelő eloszlását a világ különböző részein. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció dokumentumai három kulcsfogalomra összpontosítanak. A felsőfokú intézmények társult intézményé válására, további szorosabb integrációjuk megvalósítására és az affiliáció folyamatára. Három fontos változásról van szó, amelyeket a vatikáni dikasztérium bírál el, és amelyeket egy 5 évig érvényes rendelettel engedélyeznek. Mindig megújítható újabb 5 évre, vagy vissza is vonható ez az engedély. Az útmutatásokat a 2021-2022-es tanév, vagy a 2022-es tanév első napjától kell alkalmazni, a különböző régiók egyetemi naptárának megfelelően. Vincenzo Zani érsek, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció titkára, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában összefoglalta a felsőoktatási intézményeket érintő változások jelentőségét. Több mint 500 egyházi intézményünk van, 120 egyházi kar, teológiai, filozófiai, kánonjogi és más karok, továbbá mintegy 400 társult, szorosan integrált és affiliált intézményünk van. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az egyházi karoknak van egy tanulmányi rendszere, amely hasonló a világi egyetemekéhez, vagyis 3 tanulmányi ciklusba szerveződik. Az első ciklus a bakkalaureátus, a második a licenciátus és a harmadik a doktorátus diplomával zárul. Nos, 120 karunk van, de világszerte vannak más intézményeink is, amelyek társult, szorosan integrált vagy affiliált intézmények. Az affiliált intézményekben csak az első ciklust lehet elvégezni, míg a társult intézmények nem csak a bakkalaureátus, hanem a licenciátus diplomát is kiadhatják, a nagyon kevés, szorosan integrált és szakosodott intézetekben pedig csak a második vagy a harmadik ciklust lehet elvégezni, és ezekről adnak ki diplomát. Ezek az intézmények a karokhoz kapcsolódnak, ezért a karok felelősségi körébe tartoznak, de az egész tanulmányi rendszert megújítva fokozatosan jóvá hagyjuk a szabályokat azoknak az intézményeknek is, amelyek a karokhoz kapcsolódnak. Az újdonság az, hogy ezeket a normákat mindig latin nyelven írták, viszont most már minden modern nyelvet használni kell, és mindenekelőtt az intézmények színvonalának emelését kell szem előtt tartani. Nagyon konkrét útmutatásokról van szó, amelyek a tanárokra és a szükséges tudományos fokozatokra vonatkoznak, amelyekkel rendelkezniük kell. Mivel az affiliált intézetek nagyrészt nagy szemináriumok, a normák megkülönböztetik a jövőbeni papok és szerzetesek képzését. Ezt a képzést a Ratio Fundamentalis szabályozza, ami a papi kongregáció kompetencia területe. Mi azonban a tanulmányokat követjük, ezért útmutatásokat adunk a szemináriumok számára, ahol azt mondják, hogy jó külön választani a vezetést az összes szemináriumi képzéssel együtt, azoktól a tanulmányoktól, amelyek viszont az egyházi karokhoz tartoznak. A Veritatis Gaudium központi témája a hálózatépítés volt. Az egyik alapelv pontosan ennek a megvalósítása, a közös munka volt, fogalmazott a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció titkára. A hálózatépítésnek 2 jelentése van. Mindenekelőtt a tanulmányok jobb összehangolása az intézményeken belül, és ezért fontos a transzdisziplinaritás témája, aminek köszönhetően a tudományterületek nem zárkóznak önmagukba, és nem töredékes válaszokat adnak, hanem párbeszédben állnak egymással. Aztán meghívást kaptunk a hálózat építésre is, abban az értelemben, hogy ne gyarapítsuk a haszontalan intézményeket, ahol már több szakosodott intézet van. Ebben az értelemben a társult intézményé válás, a szorosabb integráció megvalósítása és az affiliáció folyamata, mint eszközök, nagyon fontosak az intézmények közötti kapcsolatok megszilárdításához, miközben nyilvánvalóan meg kell őrizni az egyes intézmények autonómiáját. Ez a hálózatépítés jobban megmutatkozik a római valóságban, ahol különböző teológiai, filozófiai és kánonjogi fakultásokkal rendelkezünk. Évek óta dolgozunk a párhuzamosságok elkerülésén és a szakosodottabb intézmények előtérbe helyezésén, és ezek az eszközök is segítenek bennünket a hálózatépítés ösztönzésében és a szakterületek színvonalának növelésében. A földrajzi különbségeket figyelembe véve a felsőfokú intézmények jövőjét illetően Dzáni érsek hangsúlyozta. A Veritatis Gaudium alaposan áttekintette és értelmezte az Evangelii Gaudium dokumentumot, amelyben Ferenc pápa kilépő egyházról, egy teljesen missziós egyházról beszél. Ez az alapelv érvényesül az egyházi intézmények új normáiban és a missziós lelkületben, amelyet a mai társadalommal és kultúrákkal, a mai világból fakadó kihívásokkal folytatott mélyebb párbeszéd keretében értelmez. Ezért ebben az értelemben kilépő egyházról van szó, tehát az egyházi tanulmányok céljai sem valósíthatók meg anélkül, hogy figyelembe vennénk azokat az ösztönzéseket és kihívásokat, amelyek a mai világból érkeznek. Másrészt a missziós lelkületet földrajzi értelemben kell értelmezni. Ne feledjük, hogy például a Pápai Orbán Egyetemnek, amely egy római pápai egyetem, 110 affiliált intézete van Afrikában és Ázsiában. Ez a hálózatban végzett munka rendkívüli eszköze, amelyet a népek evangelizálása kongregációjával együttműködésben végeznek. Ezért ilyen értelemben próbáljuk ezekkel az intézményekkel követni, vállalni a mai kihívásokat, és biztosítani, hogy az egyházi tanulmányi rendszer ne zárkozzon önmagába, hanem kövesse az egyház lendületét, amelyet az új evangelizáció és az új missziós lelkület jellemez, zárta interjúját Vincenzo Dzáni érsek, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció titkára.
Örvendjetek! Janka Ferenc atya elmélkedését hallják Advent harmadik vasárnapjára.
Advent harmadik vasárnapja a Szent Mise kezdőénekéről kapta az Öröm vasárnapja nevet. Örüljetek az Úrban mindenkor, újra csak azt mondom, örüljetek. Ennek a napnak a liturgikus színe a barátságosan meleg rózsaszín. Az adventi koszorú harmadik gyertyáján is megjelenik ez az árnyalat, és az Úr közelgő eljövetelének örömét hirdeti. C.S. Lewis írja vallomásaiban, hogy egész életében az örömre vágyott, az örömöt kereste. Irodalmi műveltsége ragyogó fényében megkülönbözteti az örömöt az érzéki élvezettől, az esztétikai élménytől, de az intellektuális gyönyörűségtől is. Az öröm semmi máshoz nem hasonlítható. Egyszerre van jelen benne a vágy és a beteljesedés, a szenvedés és a boldogság. Olyan édes hiányérzet, amitől semmiért sem szabadulnánk meg, és olyan átható boldogság, ami már szinte fáj. Az öröm persze törékeny jószág, nem tárgy, nem érzéki kéj, nem az érzelmek hullámzása, és nem is az intellektus szárnyalása. Az öröm kísérő jelenség, mellékhatás. A szeretettel teli figyelem, a teljes odaadottság és a személyiség magváig ható önfeledtség hű kísérője. Ha azonban őt magát akarom megragadni, és közvetlenül magamra, a magam örömére figyelek, azonnal elillan. Semmi kétség, mi is mindnyájan örömre vágyunk. De hol és hogyan találkozhatunk vele? Megsejthetjük a játszó gyermek örömében. Adisorai, a gondjaitól, terheitől, a feledés útján szabadulni vágyó felnőtt távlatából szólítanak meg. Innen tekintenek a gyermeki lét önfelett örömére, a totális kibékülés által szeretetben megvalósuló üdvösségre. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. A gyermeki örömtől nagyban különbözik a szerelmesek aggodalmasan szenvedélyes öröme. A vőlegény és a menyasszony egzisztenciális táncának lépései, a kétely és a bizonyosság, a féltés és a bizalom, a keresés és a megtalálás gyötrelmes gyönyörűsége. Shakespeare szonettje is innen szól. Arcod varázsa csordultig betölts, egy pillantásodért is szomjazom. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mégis szomjazom. A gyermek és a szerelmesek örömét is meghaladó vitális evidenciát sugároz a szülő-nő szenvedésből születő öröme. József Attila életének utolsó vers töredéke vall erről. Édesanyám, egyetlen drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. János evangélista is erről beszél. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Mi tehát az öröm? Ha nem tárgy, nem érzéki kéj, nem az érzelmek hullámzása, sem az intellektus szárnyalása. Az öröm Isten jelenlétének a kísérője. Addig tart, amíg nem magát az örömöt, Isten jó illatát szeretném palackba zárni, hanem jelen vagyok. Jelen vagyok az ő szeretetének epifániájában. Az emberi örömök Isten örömének, az öröm Istenének kinyilatkoztatásai. Gyermeki örömünk forrása ő, aki értünk emberekért és a mi üdvösségünkért gyermekként születik közénk. Jegyesi örömünk mintája a választott népét mennyasszonyaként szerető Jahve, de a jelenések könyvében a mennyegzőjére készülő bárány is, akinek mátkája az egyház már fölékesítette magát a mennyegzőre. Szülői örömünk példája az az Isten, aki a gyermekéről soha el nem felejtkező anya, és a bűnbánattal hazatérő tékozló fiát szeretettel magához ölelő atya képében tárul elénk. A Gaudete vasárnap introitusa a rózsaújú hajnal szelíd sugaraival árasztja Isten örömének fényét és illatát. Azért ébreszti fel bennünk az örök öröm utáni sajgó vágyat, hogy kérésünket minden elképzelésünket felülmúló intenzitással be is teljesítse. Aranyszájú Szent János liturgiájának papi imájához csatlakozva kérhetjük tehát mi is minnyájan. Krisztus Istenünk, ki magad vagy a törvény és a próféták teljessége, ki végrehajtottad atyád egész üdvgondozását, töltsd be örömmel és vígsággal szívünket, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
Örvendjetek! Janka Ferenc atya elmélkedését hallották advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Betlehemre várva.